Köszöntöm a RacingLine.hu podcastjának hallgatóit, a mikrofonnál Jánbor Máté, beszélgető társam pedig
Szút Csaba.
A harmadik adásban az idei szezont illető változásokról fogunk beszélni. Van egy pár. Melyik az, ami legelőször eszedbe jut?
A szabályváltoztatásokkal kapcsolatban például ugye vannak dolgok, még ha a nagyobb csomag majd csak 2022-ben érkezik akkor is, illetve ugye több csapatváltás is történt, több névváltás, illetve a McLaren ugye Renault-ról Mercedes motorra váltott.
Igen, úgy készült mindenki, hogy az idei év lesz a nagy változásoknak az éve. Ehhez képest valahogy mégis úgy esett, hogy erre az évre is hiába tolták el az egész nagy átalakulást egy évvel, az mégis idén is lett egy csomó olyan dolog, amit például a szerződések kapcsán nem tudtak megváltoztatni, vagy meghosszabbítani a felek. Na, vágjunk is bele. Rögtön itt van az első két legfontosabb dolog, amit muszáj majd megszoknunk. Az idei években szerintem hozzászokhattunk, hogy egy-egy csapatnak a neve megváltozik. Tehát most ugye a Racing Pointból lesz Aston Martin, a Renaultból pedig Alpine.
Így van, ugye korábbi években a Toro Rosso változott Alfa Taurivá, ugye tavaly, illetve a Sauberből lett Alfa Romeo, szóval valóban ez nem újdonság, hogy új neveket kell megtanulni, és aztán majd látjuk, hogy sikerül-e. Ugye például Raikkonennek volt egy jó kis rádióüzenet, nem régiben, pár évvel ezelőtt, hogy Force India, vagy micsoda. Hát most talán az Aston Martin azért könnyebb lesz megjegyezni, mint egy Racing Pointot. Ugye azért igen, az kicsit nagyobb név a szakmában.
Igen, most a két olyan márka, vagy név tér vissza az autósportban, amit azért lehetett ismerni előtte is. Tehát kisebb-nagyobb márka, ugye az Aston Martin nyilván a nagyobb, az Alpine pedig a kisebb. És velük együtt pedig visszatér két nagyon ikonikus szín is a sportba. Tehát most, mint az Alfa Taurinál is egy kisebb fajta színváltás, illetve náluk kisebb volt az Alfa Tauri kapcsán, viszont most egy-egy nagyobb váltás következik be. Tényleg visszatér két nagyon klasszikus nemzeti szín. Ugye idén is volt, vagy eddig is volt kettő magában a Forma 1-es mezőnyben 2020-ban. Az egyik a Ferrari volt, ugye a Rosso Corsa az olasz vörös színnel, a másik pedig hát mondjuk igaz, ez most kicsit idén pont nem valósult meg, a Mercedes-szel ugye az ezüstnyilak legendái alapján a németek mindig az ezüst, illetve fehér színt kapták meg. Úgyhogy az még anno az 1900-as évek elején volt egy Gordon Bennett kupa nevű rendezvény, ahol nem maguk a márkák, hanem a mostani motorsport játékokhoz hasonlóan az országok versenyeztek egymással, és akkor az adott országnak kialakultak különböző klasszikus nemzeti színei, és akkor az olaszoké volt a vörös, ezt azóta mindenki megtartotta, vagy legjobban a Ferrari, de a Maserati, a Lancia, az Alfa Romeo mind a vörös színnel mentek. Ezen kívül volt a németeknek ugye a Mercedes révén az ezüst. A franciáknak, ugye most ez az Alpinnal visszatérhet a kék. Gordini, meg igen, Gordini volt azt hiszem akkor a világbajnokság kezdetén, aki még ezt használta. Illetve a British Racing Green, az Aston Martin részéről, ott is a Lotusok, BRM, hasonló csapatok is ezzel a színnel mentek, ugye egészen a szponzorok megjelenéséig, és akkor ez felborult, de egyébként ezt lehetett, emiatt jól el lehetett különíteni a különböző országoknak az autóit. És most két ilyen ikonikus szín is visszatér, én már csak ezért is várom azt, hogy végre kicsit színesebb lehet a mezőny, nem pedig a vörös különböző párosításaival kell megint szembenéznünk rengetegszer, vagy kék.
Így van, abszolút. Ugye mondjuk már az Alfa Taurinak a tavalyi festése például nekem már az is nagyon tetszett, de így, igen, így még színesebb lesz az egész.
Nagyon érdekes változások voltak ott is, hogy a Renault-nál nem csak maga szín, meg a név változik meg, hanem teljesen átalakul a háttér is. Ugye az egyik ikonikus alakja szerintem a csapatnak, Cyril Abiteboul, aki a Netflix miatt is ismerté válhatott, hogy Christian Hornerrel beszólogattak egymásnak a pedokban. Most ő távozik a csapattól, és így ki tudja, hogy mi lesz a tetkójában, hogy megmutatja végül, vagy nem. Én nagyon kíváncsi lettem volna rá, hogy végül mit kapott.
Igen, talán azért távozott, mert nem állta a szavát. Persze, viccet félretéve, ugye a MotoGP-ből érkezik majd egy szakember, Davide Brivio, és az a Abiteboul helyét pedig közvetlenül majd Butkovsky fogja átvenni, akit néhány
évvel... Ezt már bejelentették?
Hát, illetve igazából ez a legvalószínűbb, ugye a sajtó már gyakorlatilag tényként közli. Tehát még hivatalos bejelentés nincs. Azt tudjuk, hogy a MotoGP-s szakember az majd sportigazgató lesz.
No, hát kezdjük először a következő pont, az pedig szerintem mindenképpen mondjuk azt, hogy köszönjünk el azoktól, akik az előző szezonban velünk voltak, de idén már nem lesznek. Elsőként ki jut eszedbe, aki nagy hiányzó lesz?
Azt gondolom, hogy ugye, aki a legtöbb évet húzta le a Forma 1-ben, és távozik, az mindenképp Grosjean. Ugye ő már 2009-ben debütált a Forma 1-ben, talán ezt kevesebben tudják. Ugye Alonso csapattársaként jött szezon közben a Renaulthoz, Nelsinho Piqué helyére. Szerzett dobogókat Grosjean, ugye a Lotusnál volt Raikkonen csapattársa 2 éven keresztül.
Akkor robbant igazán a köztudatba.
Igen, 2012-ben és 2013-ban. De még maradt a Lotusnál 2 évig, és utána ment át az új projekthez, ugye a Haashoz, az amerikai csapathoz, és gyakorlatilag a Haas Forma 1-es történelme kezdetén már velük volt, és ugye idén hagyta el őket, vagy idén távozott. Talán az utóbbi években már sokan elküldték volna, ugye? Hogy csodálkoztak, hogy ugye Günther Steiner miért adott neki ennyi lehetőséget. Ugye ő sokszor tört autót, már korábbi éveiben is. Ugye 2012-ben volt egy futamos eltiltása a belgiumi rajtbaleset okozása miatt. Tehát azért ő, hát ha ugye rá emlékezünk, akkor leginkább azért a balesetei jutnak eszébe, vagy az ütközései, hogy gondoljunk csak a Bahreini esetre tavalyról.
Igen. Nem feltétlenül csak a korai ifjú éveiben volt ő ennyire forró fejű, de például ugye ott van a híres eset, amikor Bakuban a safety car mögött csapta oda az autót, és hát Ericsson hibája volt, ez egészen nyilvánvalóan látszott a felvételeken.
Az azóta is szállói vált, abszolút, igen.
Igen. Az biztos, hogy amennyit Grosjean részt vett a Forma 1-ben, tehát tényleg egy évtizedet volt a mezőny része, egy nem azt mondom, hogy ikonikus alak, de egy meghatározó személyiség fog távozni. Most ezt még nem tudjuk, hogy ő ugye vezetői tisztséget töltött be a pilóták szervezetének is, azt hiszem elnöke volt? Alex Wurzel és Sebastian Vettel együtt. Nem tudjuk, hogy a következő évtől is ez működni fog-e, de tényleg nagyon sokat tett ő is azért, hogy ez a sport olyan irányba haladjon, amilyen irányba haladjon. Ha nem is nyilvánosság előtt, de mögötte mindenképpen. Csapattársa, Kevin Magnussen szintén távozik, és szintén egy nagyon ígéretes tehetségként robbant be a Forma 1-be, ugye Grosjeanhoz hasonlóan az első teljes szezonjában rögtön dobogóval kezdett Ausztráliában, és legyőzte Jenson Button-t azon a versenyen, ez Ausztrál nagy díjon, és ugye ez volt az emlékezetes eset, hogy előle kizárták Daniel Ricciardo-t, így mégsem lett Ausztrál dobogós a hazai futamon, és ezért nem egy már harmadik helyet ért, hanem egy második helyet ért számára ez a verseny, de aztán valahogy ő is, ugye a McLaren visszaküldte a partvonalra Alonso érkezése miatt, és utána ő is a Haasnál talált új otthonra. Valahogy ő sem tudott azután nagyobb dolgokat alkotni, nem? De ez is nagyon érdekes. Grosjean is ezt nagyon sokszor megjegyezte, hogy valahogy az ő generációja így elveszett a két nagyobb generáció között, ez a Vettel, Hamilton, Alonso Räikkönen nagyok, illetve az új fiatalok szempontjából teljesen így a kettő közé, két cég közé estek, és mindig valaki ott volt a jó pozíciókban, a jó ülésekben, amikor nekik lett volna lehetőségük előrébb lépni.
Így van, ugye ők nem nagyon kerültek olyan helyzetben, mondjuk egy csapathoz nem igazán tudtak bekerülni. Ugye például Perez volt, akit leigazolt a McLaren még 2013-ban, de akkor ugye az év nem jött össze, akkor kezdődött a McLaren mélyrepülése. Viszont azért most a mexikóinak majd még lesz egy lehetősége, de majd még erről később szerintem bővebben beszélünk. De igen, ahogy mondtad, Magnussen ugye rögtön dobogóval kezdett, még nem is régen volt egy olyan nyilatkozata is, hogy azt gondolta, hogy akkor ő most bajnokságért fog harcolni, ugye az első futam után második hely.
Nem tűnt volna elképzelhetetlennek.
Abszolút, igen, McLarennel akkor azért még akár azt is gondolhatta volna, hogy a 2013 csak egy kisiklás volt, de nem ez történt, ugye azóta nem kerültek dobogó közelbe. Egészen 2019 Brazíliáig, ugye?
Hát igen. Ez egy nagy érvágás volt ez az időszak a McLarennek, és nagyon nagy lyuk, úgymond a csapat történetében, mert nagyon sok, tehát tényleg évekig nem voltak ott, hogy bármit is érdemlegeset fel tudjanak mutatni, és ez azért nagyon, nagyon ritka egy ilyen többszörösen bajnok csapatnál, hogy 5-6 évig nem voltak ott a mezőny elejének közelében sem.
Igen, igen, ugye most majd a Mercedes-szel fognak újra támadni, akiket ugye 2014 végén elhagytak, vagy hát ugye már nem ő lett a motorszállítók, akkor jött a Honda, az a projekt az ugye nem a sikereiről volt híres, aztán ugye váltottak Renault-ra a Honda után 2017 végén, és most visszaváltottak Mercedes-re 2021-től.
Meglátjuk, hogy ez most végül milyen siker szériát hoz megint, mert ugye a legutóbbi bajnokságaikat Mercedes-szel szerezték, egészen Häkkinentől Hamiltonig.
Igen, igen, azóta pedig már több mint 10 év telt el azóta, tehát azért ebbe durva belegondolni, hogy egy élcsapat több tíz éven keresztül élcsapatok voltak, és ugye most tényleg egy időre eltűntek a középmezőny.
De ugye nagyon hasonló helyzetben van a Ferrari is, meg nagyon hasonló helyzetben van a Williams is, ráadásul a Williams több mint 20 éve nem volt ott a bajnokság tetején.
Igen, igen, ugye nekik nemrég új csapat tulajdonosuk le, talán ettől várhatnak valamiféle változást.
Button csatlakozik hozzájuk, mint tanácsadó. Ez is egy nagyon érdekes dolog, amit szerintem nem sokan láttak előre.
Igen, ez eléggé hirtelen jött ez a bejelentés. Valóban érdekes, ugye talán segített valamit, ugye ő velük debütált a Williamsnél 2000-ben. Williams BMW-nél, ha jól tudom.
Igen, igen. És azóta Button ugye McLarennél fejezte a pályafutását, azóta ő Japánban több Super GT bajnokságot nyert például, azóta elindította a saját csapatát, ami szintén McLarennel megy, és most valahogy mégis hirtelen bekerült Williams közelébe, és a DTM-ben fog majd indulni ez a csapat. Ő még nem nyilatkozott arról, hogy milyen minőségben fog részt venni a csapatban, hogy pilótaként, vagy csak csapattulajdonosként, viszont érdekes lesz látni, hogy mire lesz képes.
Valóban érdekes lesz, igen, ugye, majd mit tud kezdeni az utolsó csapattal.
No, voltak még, bocsánat, közben egy kicsit elkalandoztunk az eredeti témától, volt még rengeteg olyan pilóta, szám szerint, ha jól számolom, akkor 5, akik most új csapatnál kezdik meg az idei szezont. Technikailag ez sem igaz, mert Alonso visszatér a sportba. Azt hiszem, ez az egyik legnagyobb hír, vagy legjobb hír, amit kaphattunk, hiszen az elmúlt évek mindig arról szóltak a pilótakeringő kapcsán, hogy ő meg ő nem kap, tehát Hülkenberg vagy Perez kap-e ülés lehetőséget, és mekkora tehetségek azok, akik kimaradnak ebből. Most viszont egy nagyon nagy tehetséggel lesz megint gazdagabb az F1 mezőnye.
Így van, ugye Alonso 2018 végén távozott a Száguldó cirkuszból, és most ér vissza az Alpine színeiben. Ocon lesz a csapattársa. Sokan azt mondják, ugye köztük például ugye Alpine-os szakemberek is, hogy nagyon nem lesz neki egyszerű visszarázódni. Nem volt véletlen az sem, hogy ennyire erőltették a tesztelést, hogy ugye próbálja ki például a tavalyi Renault az Abu Dhabi fiatal pilóták tesztjén.
Igen,
eredeti
Kubicával együtt.
Igen, ebből azért nagy balhé volt ugye decemberben, meg előtte is. Meg ugye Alonso a 2 éve, illetve most már 3 éve korábbi Renault, ugye a 2018-asat is tesztelte, például Bahreinben is. Tehát mindenképpen érzik azt, meg ugye nyilván a spanyol is érzi, hogy vissza kell rázódnia. Ugye volt a 2 szabad évében, azért nem volt teljesen szabad, ugye, volt a Daytona 24 óráson, még 2019 elején, azt meg is nyerte. Ugye Le Mans is nyert 2019-ben.
Dakaron is indult.
Igen, Dakaron is indult, ez már tavaly év elején volt, ugye úgy körülbelül 1 éve, és végül az utolsó nagyobb versenyben indult, ugye az Indy 500 volt. Hát az 2019-hez hasonlóan az megint nem volt egy nagy sikertörténet egyszerűen. Ugye a McLaren Chevy-vel nem tudta tartani lépést, még a csapattársaival sem. Ez azért, hogy mondjuk 2017 fényében kicsit ugye meglepő volt, bár azért sokat változtak az IndyCar autók a 2017-esekhez képest, ugye?
Felkerült az aeroscreen
is, igen. De aerodinamikai változások is voltak. És Alonso nemrégiben azt mondta egyébként, hogy már az sem biztos, hogy egyébként újra megpróbálja, vagy hát most a Forma 1 az elsődleges cél számára, hogy ott jól teljesítsen.
És ez teljesen érthető?
Igen, igen. Ha már itt van, ugye, meg hát ugye majd lesznek a 2022-es változások is, ott is azért még lehet bármi.
Nagyon sokan reménykednek ebben, hogy hirtelen egy olyan csapathoz kerülnek, ami majd nagy előrelépést tesz előre a szabályváltozásokkal. Meglátjuk, hogy hogyan alakul majd. De egyébként, amit te is mondtál, nagyon, nagyon érdekes lesz majd azt látni, hogy Ocon pont a csapattársa volt az, aki előtte Perez tempóját tudta hozni a Racing Pointnál, vagy Force Indiánál, mikor hogy hívták, és nagyon, nagyon egy gyors pilótának számított. És most valahogy úgy beleszürkült a mezőnybe, és ebben az évben nem nagyon éreztem rajta azt, hogy tudja tartani például Daniel Ricciardóval a tempót.
Így van, ugye esetleg azt is latolgatták páran, hogy akár Van Dorn, lehet belőle egy olyan dolog is, hogy úgy járjon, mint ugye Van Dorn, amikor Alonso és Van Dorn csapattársak voltak a McLarennél. Mert az utolsó évükben Alonso 0-ra verte az időmérőkön, azért talán Ocon nem fog ennyire, tehát hogy azért Ocon szerintem ennél mindenképp jobban fog teljesíteni, főleg, hogy Alonso ugye kihagyott, de valóban érdekes, mert talán mindenki többet várt Ocontól így Ricciardo mellett. Mondjuk neki is volt egy év kihagyása, hozzá kell tenni, de belerázódhatott volna talán jobban is. Mondjuk évvége felé ugye már lett egy dobogója, ami most nagyon megvan, az utolsó időmérő már meg is verte Ricciardót például.
Ezt azért lehet az évvégi lazulásnak is betudni.
Igen, igen, mondjuk Ricciardónak azért utolsó versenye volt már a Renault-nál.
A McLarennél viszont most úgy tűnik, hogy előrelépett, hiszen a McLaren lett a középmezőny legjobbja. És meglátjuk azt majd, hogy ez valóban előrelépés lesz-e, vagy most csak ez a 2020-as szezonra volt igaz, hogy a McLaren teljesített nagyon jól.
Igen, ott a középmezőny nagyon sűrű, tehát, hogy Aston Martin, Alpine, ugye a Ferrari is ott van, új motorral készülnek majd idénre. McLaren ugye motorszállítót vált a Mercedesre, ezt már mondtuk, de kérdés, hogy milyen gyorsan tudják majd 3 tesztnappal az autóba úgy jól beintegrálni ezt az erőforrást.
Igen, és
talán
nem csak
majd a szezon elején veszthetnek ezzel.
Nem csak Alonso, Ricciardo és Sainz számára lesz nehéz ez a kevés teszt lehetőség, de ugye ott van még Vettel, aki az Aston Martinhoz megy, Sainz ugye Ferrarihoz. Perez, ő lesz az egyetlen, aki fellép, új tényező lehet az élmezőnyben. Szerintem ez lesz az egyik legérdekesebb látni, hogy hogyan alakulnak át a statisztikák, hogy ő szerezze majd pole pozíciót, győzelmeket, dobogókat. Mert szerintem Perezben benne van a potenciál, és ha az egyéni világbajnokságban nem is lesz annyira szoros a verseny, de szerintem Perez egy előrelépés lesz a konstruktőri bajnokságban a Red Bullnak, és ott igenis szoros lehet a csata.
Így van, ugye időmérőkön, Verstappen pokolian gyors, ott Pereznek alig ha lesz esélye ellene. Gondoljunk ugye arra, hogy Perezt azért Stroll is néha elverte időmérőkön, elég csak a török nagy díjra gondolni, ugye amikor a legfontosabb időmérő volt a Racing Point számára. Mármint abból a szempontból, hogy akkor nagyon gyorsak voltak, és akkor például Stroll tudott lecsapni a lehetőségre. Tehát elég ebbe belegondolni, viszont ha mondjuk Perez tényleg tudna hozni egy negyedik, ötödik, hatodik helyet az időmérőn, ami Albonnak sokszor nem sikerült, akkor könnyedén tényező lett tényleg a futamon, a stratégiai szempontból segíthet a Red Bullnak, amit Albon megint csak sokszor nem tudott megtenni. Szóval én egyébként nagyon várom azt, hogy mit fog alkotni Perez a Red Bullnál, mert nagyon motiváltnak még tényleg. Azt gondolom, hogy futamgyőzelmeket majd mindenképp láthatunk tőle, vagy legalább egyet, azért csak össze fog jönni neki a 23 versenyen.
Előre láthatólag 23
igen, versenyen. Igen, most úgy áll, igen.
Hát igen. Albon helyére érkezett, mint mondtad, ő viszont így kikerült, és most a DTM-es, azon kívül, hogy a Red Bull tartalék pilótája lesz, egy Red Bull által támogatott csapattal vesz majd részt a DTM-ben. És a dolog pikantériája, hogy mindezt egy Ferrari autóval fogják megtenni.
Igen, ez valóban nagyon érdekes. Még amikor a Red Bull bejött a Forma 1-be, akkor egyébként pár évig használtuk ugye Ferrari motor, de ez már jó régen volt.
2005-ben.
Tehát mindenképp érdekes, hogy ez hogy jött össze. Igen.
A másik pedig, akiről elfelejtettünk eddig említést tenni, ugye Kwiat, aki szerintem nagyon hasonló Grosjeanhoz akár, hogy őt, most Albon kapcsán gondoltam rá, hogy őt is a Red Bull most elbocsátotta, de Kwiat olyan szempontból is hasonló például Grosjeanhoz, hogy nagyon sokáig én arra számítottam, hogy ő már nem fog visszatérni, és őt önvele nem fognak még egy-egy évet hosszabbítani, de ehhez képest egészen idáig itt volt most a mezőnyben, a hibrid éra kezdete óta.
Igen, neki is ugye jól sikerült az első két éve. Ugye első éve végén, 2014 végén rögtön felléphetett a Red Bullhoz, amikor ugye Vettel távozott. Aztán 2015-ben mondjuk az elmúlt évek, sőt talán a 2010-es évek leggyengébb Red Bullja volt, de akkor ugye meg is tudta vele verni Ricardót, szerzett dobogót a Hungaroringen. Viszont ugye 2016 óta, amikor a helyére érkezett Verstappen, és több rajtbalesetbe is belekeveredett, onnantól már nem igazán volt, vagy hát nem tudott olyan szinten tényező lenni talán, ugye nagyon mentálisan ezt talán meg is nehezítette a dolgát, hogy így lefokozták 4 verseny után 2016-ban.
Pedig
2016-ban... Főleg, hogy Verstappen jött és nyert, 16-ban igen.
2016-ban még volt egy olyan, hogy megszerezte Kínában a dobogóját, a második dobogóját, és utána Oroszországban meg rajtból esetben keveredett. És utána a spanyol nagydíjra pedig már le is váltották. Nagyon hirtelen történt ez, és egyébként szerintem ez volt Kwiat baja, úgymond, hogy nem tudta konzisztens módon egyenletesen hozni az eredményeket. Amikor gyors volt, akkor tényleg nagyon gyors volt, viszont amikor meg nem, akkor, és ez sokszor előfordult, akkor meg nem tudta a csapattársa szintjét hozni. Tehát most is úgy volt, hogy Imolában nagyon gyors volt, és Gasly előtt végzett negyedik helyen, éppen hogy csak lecsúszva a dobogóról, viszont a többi versenyen meg valahogy nem volt ott Gasly környékén sem.
Így van, simán igazából megverte a francia, mondhatjuk ezt, hogy simán, és talán ugye, hogy hát emiatt a Red Bull egyértelmű volt, hogy le fogja váltani, főleg, hogy majd érkezik a helyére Tsunoda, hogy sok reményt fűznek hozzá, ugye a Helmut Marko kifejezetten kedveli. Ugye ő egy évet volt csak az F2-ben, és már is tovább léphetett. A másik két újoncsal ellentétben ők ugye több évet is lehúztak az F1 előszobájában.
Nagyon érdekes egyébként megnézni az újoncok kapcsán azt, hogy hárman vannak, Schumacher és Mazepin ugye második évük után kerültek feljebb, de az csak a puszta teljesítményüket nézve, tehát a fordított rajtrácsos futamokat nem számolva, Tsunoda volt az, aki a legtöbb pontot szerezte. és így legyőzni még Schumachert, a bajnokot is. Tehát mondjuk azt, hogy jól kellett, ugye van egy ilyen érdekes dinamika a Formula 2-ben is, hogy jól kell taktikázni azzal, hogy ki hova kvalifikál, és a második futamra is gondolni kell valamennyire. Viszont Tsunoda meg a puszta tempóját nézve nagyon jó teljesítményt nyújtott. Jó, hoztak ellene egy ítéletet is Belgiumban, pont Mazepin ellen, de egyébként sok futamgyőzelmet szerzett. És talán azt kell, hogy mondjam, hogy én Schumachert meg Mazepin sem várom oda, hogy nagyon hamar alkalmazkodnának a Forma 1-es autóhoz, míg Tsunoda szerintem egy rövid betanulási időszak után ott lehet. Ha nem is azt mondom, hogy Gasly környékén, vagy Gasly mellett, de Gasly környékén mindenképpen.
Igen, én is valami ilyesmire számítok, ugye ez az F2-es teljesítményükből is nagyon, nagyon jól látszik. Tényleg, hogy Schumachernek az első F2-es szezonja például nem volt nagyon erős, de korábbi szériákban sem volt kifejezetten erős az első szezonja, a másodikra meg bajnokká vált ugye az F3-ban és az F2-ben is. És ugye a Haasnál amúgy sincs túl jó autó, jelenleg legalábbis tavaly nem volt, és ez idénre sem fog túl sokat változni talán. Ugye azért nagyon nagy figyelem fog hárulni Schumacherre, nagyon sokan szeretik. Mazepinre is azért sok figyelem fog irányulni, ő viszont annyira nem szeretik, talán pont azért majd. Ugye neki volt nemrég egy botránya. Tehát, hogy ők mindenképp nehezebb helyzetben lesznek, mint Tsunoda, aki tényleg nagyon támogat a Red Bull.
Meg a ház, és... nem tudjuk, hogy milyen tempót fut, majd fut, milyen csomagja lesz, és mire lesznek képesek az autóval. Lehet, hogy könnyen egy olyan párharcot láthatunk köztük, mint ami idén a Williams-ek között volt, és nem nagyon látjuk majd azt, hogy éppen ki milyen teljesítményt nyújt, pusztán azért, mert csak egy pozíciót a csapattársuk ellen tudnak majd előre haladni, és nem lesz kiugró eredményük.
Igen, talán nekik inkább majd 2022 lehet az érdekes. Ugye talán érdemes is lenne majd arra fókuszálniuk, és itt ez meg egy ilyen tanuló évként felfogható lenne, ez a igen. 2021 nekik.
Mindketten több éves szerződést kötöttek, tehát itt lesznek még velünk a szabályváltozások után is. Azt nem tudni pontosan hány évre szól az a bizonyos szerződés, de az mindkettőjük esetében tudni való, hogy több éves kontraktusról van szó. A tavalyi szezonnal kapcsolatban még csak egy nagyon rövid visszatekintés, hogy nagyon érdekes az, hogy nagyon sok új dobogós és futamgyőztés született, így egy nagyon ilyen szempontból egy nagyon minőségi mezőnyel vághatunk neki a szezonnak. A három újoncunk van, ők ugye nem értek el eddig semmit, de hány futamgyőztesünk van?
Ugye jelenleg 10 győztes van a mezőnyben, ugye a 20 pilótában, tehát ez a fele.
Fele, ez elképesztő arány, igen.
Igen, 2010-ben volt 11, ugye ez viszont arányaiban rosszabb, mert de akkor még 24 versenyző volt. 2009-ben is 11 volt, ugye, és ekkor volt 20 pilóta, tehát arányaiban 2009-ben volt utoljára ilyen sikeres mezőny.
Aztán.
És ez a dobogósokra is igaz azért, tehát hogy ugye ott, mondjuk ott még tavaly ugyanennyi volt, ugye 14 dobogósunk van, két Williams, az újoncok, ugye a két ház, Tsunoda, és Giovinazzi, akik nem álltak meg dobogóra. Tavaly is egyébként pont 14 pilóta volt, aki már dobogóra állt a szezon előtt, és 2011-ben volt utoljára arány, de az megint csak ugye arányaiban rosszabb, tehát 2009-ig kell szintén visszamenni. Ott 16-an voltak a 20 fős mezőnyből, akik már felállhattak a pódiumra. Ugye ez egy elég jó arány volt akkor, de hát a mostani is abszolút az, tehát 70%-os arány, azért az nem semmi.
Hát igen, szerintem ilyen szempontból egy nagyon jó szezonnak nézünk elébe, hogy bárki odaérhet. Nyilván az autókon is nagyon sok fog múlni. De nézzük, hogy pontosan mi is lesz az, ami az idei autókat különlegessé teszi, mert bár mindenki azt nyilatkozta, hogy nem lesz nagy változás, nem lesz nagy szabály változtatás az idei évre, viszont ennek ellenére van egy pár olyan kicsi dolog, amit megváltoztattak, és ez nagyban befolyásolhatja majd azt, hogy ki hol helyezkedik el majd az erősorrendben. Többek között, ugye az első és legrégebbi hír az, hogy a DAS rendszer idén már nem használható, tehát a Mercedesnek nem lesz ilyen előnye, hogy könnyebben vagy hatékonyabban melegítse a gumiait. Ezen túl ezt betiltották azért, hogy ebből ne alakuljon ki egy újabb technológiai verseny, és nem menjen ennek föl a költsége. Ezen kívül azt hiszem a padlólemez volt az, amit nagyon sokan mondtak. Williams külön kiemelte, hogy ők emiatt szeretnének majd előre lépni, mert hogy ők erre készülnek. Ez pontosan ugye azt jelenti, hogy egy kisebb, a hátsó gumik előtt egy kisebb rész kivágtak magából a padlólemezből, és kevesebb leszorító erőt tudnak majd termelni az autó hátulján, azért, hogy a gumikat is óvják.
Így van, itt ugye arról van szó az aerodinamikai változtatások terén. Ugye azt kell látni, hogy nagyon nagy terhelést kellett elviselniük a gumiknak, azoknak a gumiknak, amiket a Pirelli már nem fejlesztett úgymond 2019 óta. Tehát egy 2019 és 2020-ban lényegében ugyanazok a gumik voltak, majd idénre lesznek újabbak, kicsit strapabíróbbak. Egyébként ezeket már ki is próbálhatták a szabad edzéseken tavaly a pilóták. Tehát, hogy egyszerűen túl nagy volt a terhelés a gumikra, és ezt láthattuk Silverstone-ban is, ugye a 70. évforduló nagy díján, illetve az nem tudom melyik volt, most írtam, talán az első, vagy már nem tudom, az első volt, talán, amikor Hamilton nyert, ugye defektel. Tehát azon a versenyen ugye több defektet is láthattunk, és ugye pont amiatt volt ez, mert egyszerűen túl nagy erőhatás érte a gumikat, és ezért azt a célt tűzték ki, hogy 10%-kal lecsökkentsék a leszorító erőt. Az autó hátulján változtattak, ugye, ahogy mondtad, a padlólemez. Padlólemezen lett egy kisebb bevágás, de eredetileg egyébként csak ennyi lett volna, hogy csak kicsit csökkentik a méretét, viszont tavaly akkorát fejlődtek a csapatok, hogy ez nem lett volna elég ehhez a bizonyos 10%-os csökkenéshez, így a teljesen zárt lyukak elhelyezését is betiltották a hátsó részen, és megváltoztatták a hajlékonyság mértékét is, 500 Nm-es terhelésnél az eddigi 10 mm helyett csak 8 mm-t hajolhat meg a padlólemez. Több csapat is tesztelte már a 2021-es padlólemezét, a McLaren Portugáliában, illetve bocsánat, a belga nagydíjon, és a Ferrari és a Red Bull tette meg ezt Portugáliában. De a diffúzor környékén is változtattak, ugye szintén a leszorító erő csökkentése érdekében. 50 mm-rel feljebb vágták a diffúzort, és a fékhűtőnél elhelyezett légterelő szárnyak esetében is szigorítottak. Az alsó részen 80 mm-nél szélesebbek nem lehetnek ezek a bizonyos szárnyak. Felül pedig maradhat a 120 mm-es limit a szélességet illetően. És ahogy mondta, tényleg nagy változás is hozhat akár az erős, vagy hát nagyobb változást is hozhat az erős sorrendben, mint gondolnánk. Például az Aston Martin technikai főnöke Andy Green nyilatkozta azt, hogy ez jelentős változás lesz, és hogy az autó aerodinamikáját az elejétől a végéig újra kell tervezni.
Hát ha ő nyilatkozza, azért lehet, hogy megkapják a Merci csomagját, tehát ez talán őket annyira nem érinti, ha az lesz, mint a baj.
Igen, igen, mondjuk ebben van valami. De ha már ugye szóba jött ez a Racing Point-szerű másolás, azok ugye ezzel kapcsolatban is hoztak egy szabályt, hogy a listázott elemeket ugye azokkal próbáltak tizetesebben foglalkozni, hogy pontosítsák ezeknek a leírását, illetve betiltották a 3D-s kamerákat és a szkennelésre alkalmas további eszközöket. Viszont, hogyha mégis találnak...
Hogy megelőzzék ezt a másolási módszert.
Igen,
biztosan
igen.
Biztosan elébe menjenek.
De ha mégis találnának esetleg valamit az alkatrészek között, valami hasonlóságot, vagy hát már nagyon feltűnő hasonlóságot, akkor bekérhetik a csapattól, és ugye, hogy megkérhetik arra a csapatot, hogy mutassák be a gyártás teljes folyamatát.
Illetve egy nagyon fontos változás lesz még idén, az pedig a költségkorlátnak a bevezetése. Hát ez egy több évtizedes probléma szerintem, amit ezzel most végre próbálnak megoldani és bevezetni. Nagyon régóta felmerült már ennek az ötlete, hogy valamiben a csapatok költségeit korlátozni kell, viszont eddig nem sikerült megvalósítani. Ugye Eccleston érában a politikai különböző játszmák, csatározások miatt ez megnehezítette a dolgot, viszont most mégis csak úgy sikerült dönteni a csapatokkal közösen, hogy ez megtörténik. Ez is egy hihetetlen mértékű összefogás, amit azt hiszem korábban nem nagyon láthatunk a csapatoktól.
Így van, azért ez is egy érdekes dolog, majd 2022-re ez már még inkább meg fog látszani ennek a költségkorlátnak a hatása, hiszen elkezdik majd az új autókat ugye fejleszteni, január 1-től el lehetett kezdeni, és erre is hoztak egyébként egy szabályváltoztatást, vagy hát egy szabályt, hogy az aerodinamikai fejlesztésekre fordítható idő a tavalyi világbajnoki végeredmény fordítottja alapján lesz szabályozva, tehát hogy a Mercedes tölthet el ezzel a legkevesebb időt, és a Williams pedig a legtöbbet. Ugye szimulációra és szélcsatornára gondolok itt ugye a fejlesztéseket illetően.
Igen.
Ezt úgy kell elképzelni.
Meglátjuk, hogy ez mennyire lesz majd hatásos, mert nyilván a csapatok meg fogják próbálni azt, hogy kiátsszák valahogyan ezt a rendszert, és új módszereket találjanak ki arra, hogy hogyan fejleszték az autójukat. Szóval ennek a történetnek szerintem még nem rögtön az első szabályrendszerrel lesz vége, itt még fejleszteni fognak ezen szerintem nagyban. Többek között az is szóba került, hogy a pilótáknak is, illetve a nagyobb tisztviselőknek, azt hiszem az öt legnagyobb, vagy legjobban fizetett csapattagnak is bekorlátozzák a fizetését. És ez nagyon érdekes lenne, azt hiszem 30 millió euró, vagy dollár? 30 millió dollár lenne a közös, két pilótának a közös fizetés, és Hamiltonnál ugye most 50 millióról szólnak a találgatások, hogy éppen mi folyhat a háttérben.
Az nem férne bele mondjuk talán.
Igen, szegény Bottas, akkor még fizetnie kell Hamiltonnak, hogy a csapattársa lehessen. De nyilván egyébként, ahogy Hamilton is most a hírek szerint ugye például különböző sportautót szeretett volna még a szerződésébe belefoglalni, meg lehet oldani azt, hogy azért megkapják más úton, módon a fizetésüket, tehát valószínűleg ez nem lesz nagy vált, tehát itt is nehéz lenne bevezetni azt, hogy hatékonyan lecsökkentsék a pilóták fizetését. Ezt nagyon sokan mondták a pilóták közül, hogy az életüket kockáztatják, és hogyha valaki megfizeti, akkor tényleg azért fizetnek nekik ennyit, mert egy nagyon veszélyes sportot űznek. Akkor tegyük fel a millió dolláros kérdést, hogy mi lesz az idei verseny naptárral? Mert ez egy olyan dolog, amit még ugye nem kezdődött el a szezon, és elég kevesen tudnak szerintem, hogy most hogyan állnak a dolgok. Most hogyan állnak a dolgok. Ugye két új pályánk lesz előre láthatólag idén is, mint ugye tavaly is ez lett volna a helyzet. A már beharangozott Zandvoort, illetve az új utcai pálya Szaúd-Arábiában, Jeddában, vagy Jeddában. Pontosan nem tudom, hogyan kell ejteni, azt hiszem a kettő közül valamelyik. Na most Zandvoort, egy ikonikus helyszín, a holland nagydíjat rendezték meg ott nagyon sokszor, és fogják ugye most is. Érdekes ez az őszi időpont, szerintem.
Igen, ugye, mert eddig mindig az volt a jellemző a holland nagydíjra, hogy inkább tavasszal vagy nyáron rendezik meg, viszont ez lesz az első alkalom, hogy ilyen későn, ugye csak ősszel, már szeptemberre csúszik át. 1985 óta nem járt itt a Forma 1, ugye tavaly lett volna, május elején, a holland nagy díj, de ugye ez végül a vírus helyzet miatt elmaradt, és idén most már nagyon bíznak a hollandok, hogy végre ellátogathat hozzájuk ugye a Forma 1 Max Verstappenért nagyon rajonganak igazából, tehát elég megnézni például a belga nagydíjat, vagy az osztrákot, még korábbi évekből, hogy egész lelátók borultak narancssárgába, és nem a McLaren miatt, ahogy azt egyszer Lando Norris mondta, hanem Verstappen volt az oka ennek. És én azért várom ezt a pályát, mert ugye lesz döntött kanyar, a célegyenes ráfordító is az, és a négyes kanyar is az. Igaz, az előzés az kicsit talán nehézkes lesz ezen a pályán.
De egy régi stílusú pályát fogunk visszakapni, és ez szerintem mindenképpen lesz olyan látványos, mint Imola volt tavaly, vagy ugye idén is elvileg újra bekerült a versenynaptárba, vagy például amilyen nagyon jó volt látni szerintem akár Mugello-t is, a Nürburgringet is, szerintem látványra mindenképpen hasonló lehet ezekhez.
Igen, egyébként a tavalyi szezon tényleg egyik legnagyobb pozitívuma volt, hogy ezeket a pályákat láthattuk, és szívesen látnánk szerintem. Például ugye Imolát már látni is fogjuk, ez már biztos. Portimaóról is szólnak a hírek, hogy elég nagy esélye van.
Hogy a kínai nagydíj helyére be.
Igen, igen.
Vagy bocsánat, ez nem a kínai, hanem a vietnami nagydíj helyére bekerüljön.
Igen, amíg a meg nem erősített helyre, ugye mert Vietnám lett volna tavaly még a másik pálya, ami debütál, de az ugye sem tavaly, sem idén nem fog debütálni.
Aztán meglátjuk, hogy valaha fog-e, mert a pálya maga két van, és tényleg ilyen szempontból vétek lenne utána nem kihasználni a vietnámiak számára, de meglátjuk, hogy hogyan alakulnak ott most a dolgok. Egy újabb utcai pálya, ezt a Liberty nagyon szereti, lehet, hogy nem fogják ezt a történetet még elengedni. A másik új helyszín viszont még egy teljesen most épülő dolog lenne. Én azt hallottam Jeddáról, hogy Szaúd-Arábiában az az egyik legporosabb város, és hogy utcai versenyt rendezni ott lehetetlen. Beszéltem több emberrel, akik kint dolgoztak, vagy jártak már kint, és azt mondták, hogy ott utcai versenyt rendezni az hihetetlen nagy öngyilkosság lesz. De meglátjuk, mert szerintem ugye Bahreinben is úgy felszórták a pálya környéki homokot valamivel, egy bizonyos anyaggal, ami lefogja azt a homokos réteget, ami a közvetlenül a pálya mellett van, tehát nem poros maga a dolog. Szerintem itt is lesz valami trükk. Tehát csak így nem, de valami trükkel együtt fogják szerintem ezt az utcai nagydíjat megvalósítani. Ilyenből is kevés van, hogy éjszakai és utcai futam. Most már egyre több, ugye Szingapúr óta Abu Dhabi is csatlakozott, ha lehet azt utcai pályának nevezni, meg ugye Bahrein is az éjszakai futamokhoz csatlakozott ebből a szempontból, de az, hogy éjszakai és utcai futam legyen együtt, ez kevésbé szokványos. Ugye Baku volt, amit így később délután rendeztek. De ez azt mondják, hogy egy nagyon jó helyszín lesz majd, és olyat szeretnének létrehozni, amin lehet majd előzni, úgyhogy ezt meglátjuk. Meglátjuk, viszont ez csak egy előfutára lenne annak, hogy elkészüljön 2023-4-re az új projekt Riad közelében, ahol egy komplett várost húznának fel, egy egész komplexumot a Saudi nagydíj megsegítésére, és igazából ez lenne majd a nagy attrakció, nem pedig a jövő évi utcai futam. Ez nagyon érdekes lesz majd látni, hogyan valósul majd meg.
Így van, ugye új pálya, szóval azért mindenképp érdekes lesz, de azért én például szívesebben nézném mondjuk a török pályát, a jól bevált török pályát például, de azért azt gondolom, adjuk neki egy esélyt, majd meglátjuk.
Hát, ha izgalmas lesz.
Igen.
És ha már izgalmas, akkor én most rögtön ki is emelném azt, hogy két olyan helyszínünk lesz, ami egy teljesen másik időpontban kerül megrendezésre, mint az elmúlt években. Imola ugye tavaly a legkésőbbi európai nagydíj címét bitorolta el, most viszont jelenleg második helyen áll a versenynaptárban.
Így van, ugye ez korábban is jellemző volt Imolára, hogy a szezon első felében rendeztek ott futamot, 2006-ig bezárólag, amikor is távozott onnan a száguldó cirkusz, ugye tavaly vészmegoldásként a járványhelyzet miatt csak ősz végére került be, és valóban az a legkésőbbi, jóval legkésőbbi nagy díj, amit ott rendeztek, és most meg tényleg megint az elejére került.
Ezen kívül egyszer volt egyébként a tavalyi éven kívül, hogy ősszel volt Imolában futam, az pedig akkor volt, amikor 1980-ban az olasz nagy díjat rendezték ott. Az volt az egyetlen, amikor nem Monzában került. Nem Monzában versenyeztek az olasz nagy díj címén, de ezen kívül tényleg mindig, ahogy te is mondtad, szinte ezzel kezdődött az európai szezon.
Így van, a másik változás pedig Ausztráliát foglalja magában. Ugye a Melbourne-i nagy díj, amit megszokhattunk, hogy szinte mindig ezzel kezdődik a szezon, most hátulról a harmadik futammal avanzsált, ugye ez is a járványhelyzetnek köszönhető. És korábban megszokhattunk egyébként már Ausztrália, vagy hát a jó régen volt már, de hogy Ausztrália díj sokszor volt a naptár végén, ugye, de ez még Adelaide-ben.
Igen, az is egy nagyon ikonikus helyszín, ha belegondolunk, hogy micsoda történések mentek végbe ott. Ha más nem, akkor a 94-es bajnoki leszámolás címén is volt ott egy elég sporttörténelmi pillanat. Azt hiszem, ez eléggé eléggé pártatlan kijelentés. Illetve, ha jól gondolom, akkor ugye Sennának is volt egy nagyon híres esőgyőzelme, ami egy 20 perces futam volt.
Igen, ez 1991-ben volt, és még 89-ben volt itt egyébként esős futam, tehát ez a kettő volt. Ugye az ottani tavasz, hogyha jól tudom.
Igen.
A
déli féltekén.
Tehát ez a kettő esős futam volt, és ugye mondtad 1994-et, egyszer volt, és még ezen kívül egyszer volt, hogy ott dölt el a bajnokság, 1986-ban, akkor Ross lett a bajnok, és egyébként Mansell és Piqué voltak még azok, akik esélyesek voltak az utolsó futamon, hogy nyerjenek. És most ugye Melbourne oda került a végére, akár az az érdekes helyzet is előállhat majd, hogy ott avatnak bajnokot, ugye. Tehát azért láttuk a Mercedes-t az utóbbi években. Nagyon ritka volt az, hogy nem az utolsó versenyen dölt el a bajnokság. Szóval akár az is lehet, hogy pont Ausztráliában fog eldölni. Megint csak, ugye, vagy hát most Melbourne-ben, ami kicsit tényleg érdekes helyzet lenne.
És általában mi ugye az őszi időpontokkal azt asszociáljuk, hogy akkor esős futam lesz, ugye a török nagydíj kapcsán is például, ez volt tavaly, de itt Ausztráliában pont fordítva vannak a dolgok, és nem lehet erre appellálni, hogy eső lesz. Tavaszi eső lehet még, de nem lesz nagyobb esélye annak, hogy eső lesz. Pedig nagyon jó lenne, hogyha végre valami szerintem fölbolygatná azt az ausztrál futamot, mert általában azt szokhattuk meg, hogy egy unalmas dolog történik ott mindig az első versenyen.
Mondjuk az igaz. Ott ugye Melbourne-ben, ha jól tudom, 2010-ben volt utoljára ilyen esélyfutam, miközben nagyon emlékezetes is volt, ugye Button nyert, de azóta tényleg semmi. Vagy tényleg majd akár lehet ez is egy faktor.
Az ausztrálok egyébként nagyon fogadkoztak, és megmondták, hogy megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy változtassanak valamit a pályán, hogy azért, hogy izgalmasabbak legyenek a futamok volt, hogy egy harmadik DRS zónát is beraktak a harmadik szektor elejére. Ehhez képest azóta erről nem sok hír érkezett, de legalább ugye be is korlátozza őket az, hogy utcai pálya, és nem mindenhol lehet csak úgy egy új kanyart létrehozni, viszont legalább az szándék megvan arra, hogy egy izgalmasabb futamot hozzanak, vagy izgalmasabb futamot hozzanak létre. Na most, hogyha mondanom kéne még két helyszínt, hogy melyik az, amelyik nagyon unalmas szokott lenni, akkor mit mondaná?
Kezdeném Barcelonával.
Igen.
Az elég jó egy tesztpályának, de amúgy, hát sajnos...
De ők is változtatnak. Ők is változtatnak, mert a 10-es kanyar, ugye ez a hátsó egyenes követő visszafordító, vagy kicsit átalakul. Most úgy néz ki, hogy van egy régi ív, a régi versenyív, egy nagy, hosszú, elnyújtott kanyar, és azt ugye a MotoGP elég sokáig használta is, és ehhez képest van az F1-esek által használt visszafordító, ami jobban levág egy darabot ebből a nagy kanyarból, viszont most átalakítják azt a szekciót, és elvileg ezt az íves kanyart, ezt közelebb hozzák biztonsági okok miatt, mert ott történt motorbaleset az elmúlt években, és ezért ezt közelebb hozzák majd a kanyar csúcspontjához, tehát nem lesz olyan hosszú az egyenes, és elvileg én azt az információt kaptam, hogy az F1-esek is ezt az új vonalvezetést használják majd. Most jó kérdés, hogy ez most segíti azon, hogy több előzési lehetőség legyen, de meglátjuk majd.
Még a másik, ami nem túl izgalmas volt eddig, vagy nem szokott az lenni, ez Paul Ricard még, ugye?
Igen, a francia nagydíjra is nagyon sok kritika érkezett. Ők azonban tavaly kijelentették, hogy ők akkor nagy átalakítást csinálnak nyáron, így, hogy elmarad a nagy díj, és azt mondták, hogy például az első sikánt levágják, viszont a Mistral egyenes sikánja megmarad többek között. És meglátjuk majd, hogy ez hogyan alakul, még arról se lehetett friss képeket látni, tehát nem, a pálya nem közölt felújítások, munkálatokról sok mindent, viszont ott is, ugye rengeteg vonalvezetés van, rengeteg különböző verzió, és azt is meglátjuk majd, hogy ott milyen dolgot fundáltak ki a franciák azért, hogy izgalmasabb legyen a futam, mert tudom, hogy ők nagyon nem szeretnék elveszteni ezt a futamot. 2007-ben volt Mányik, vagy 8-ban?
2008-ban.
2008-ban volt Mányik Urban előtte futam, és most egy 10 évet hagytak ki. Ugye 10 év után lett megint francia nagy díj. Meglátjuk azt, hogy ez hogy alakul majd ennek a futamnak a sorsa. Jelenleg unalmas volt, és reméljük, hogy majd ez nem lesz annyira ilyen a közeljövőben. Ja, illetve a másik, majdnem elfelejtettem, Spa-Francorchamps lesz majd az, ami még átalakul. Ők is a motorok miatt több kavicságyat tesznek be, ugye ugyanúgy az FIA-val egyetértésben a motoros szövetség kérte a változtatásokat, mert a Spa-pálya szeretne motoros versenyeket is tartani, viszont az FIA is beleegyezett, ugye Antoine Hubert balesete után, ott is szeretnék azt, hogy biztonságosabbak legyenek a bukóterek. Úgyhogy ott is majd lesz különböző, nem tudom pontosan melyik kanyarban, de a Radion tetején ott szinte biztos, hogy visszatér majd a régi kavicságy. Úgyhogy az is biztonságosabb lesz majd. Érdekes lesz látni, ugye Monzában volt legutóbb, hogy pont az ellenkező irányba változtattak a parabolikánál, hogy itt mennyire változtatja meg majd az ikonikus kanyarnak a karakterét. Ez a változtatás.
Igen, mondjuk szerintem azzal nincsen gond, hogyha kavicságy kerül oda, tényleg azzal, ahogy mondtad, biztonságosabb is lesz, meg valamilyen szinten azért csak az adja azt a klasszikusabb érzetet. Mondjuk a Radionnál ugye tényleg nem is volt kavicságy.
De volt, de... volt. Régebben volt.
Vagy régebben?
Igen. Szerintem egy 15 évvel ezelőtt ott még kavicságy volt. Azóta viszont megváltoztatták aszfaltra, azért, hogy az F2-es, F3-as box utcából is ki tudjanak jönni ott a kanyaron keresztül nem olyan veszélyes módon az autók. És most volt egy ilyen trend, ugye, hogy nagyon sok aszfaltos bukóteret alakítottak ki a kavicságyak helyett, most viszont ezek szerint ez valamennyire vissza fog fordulni. Viszont akkor a következő napirendi pont azt hiszem az, hogy megnézzük azt, hogy esetlegesen milyen pályák ugorhatnának be a naptárba, mert ugye azt sem lehet kizárni, hogy egy következő, hogy lesz még olyan pálya, ami hirtelen részt vesz majd a Forma 1-es naptárban. Van még, nagyon érdekes módon, itt van még a Hockenheim, most újra felkerült, hogy ők is szeretnék idén futamot rendezni, ugye ez tavaly nem valósult meg számukra, viszont ugyanúgy rendelkeznek az FIA legjobb minősítésével, ugye a az eddigi Forma 1-es pályák közül még ott van a Fuji Speedway, kétszer rendeztek a felújítás óta futamot, az Indianapolis-i Grand Prix vonalvezetés, ugye Istanbul Park is tavaly gyorsított eljárásban kapta meg ezt a megnevezést, hogy lehet rendezni rajta futamokat. A koreai pálya, illetve Mugello, a Nürburgring úgy szintén, illetve a tavalyi WTCR szezon záró helyszíne a Motorland Aragón. Ez is nagyon érdekes lenne, hogyha ott versenyeznének Forma 1-es autóval. Ez tipikusan egy motorpálya, de az FIA ennek ellenére megadta számukra az egyes minősítést. De neked van olyan pálya, amit szeretnél látni újra?
Hát számomra mondjuk, amik tavaly beugrottak, azokat igazából mind nagyon szerettem. Szóval, hogyha kellene valamilyen változás, vagy valamilyen új pálya kellene, akkor mindenképp én örülnék neki, hogyha azokhoz nyúlnának úgy elsősorban. De Hockenheim is egyébként akár egy egész jó választás lehetne, hogyha nem is Nürburgring, az is egy hasonlóan ikonikus pálya.
Igen, valószínűleg a Liberty is hasonló módon gondolkozik majd, hiszen egy jól bejáratott helyszín, akikkel jó kapcsolatot ápolnak, és tényleg kisegítették egymást a tavalyi évben, lehet, hogy ők lesznek az elsők, akiket újra megkérdeznek azzal kapcsolatban, hogy szeretnének-e versenyt rendezni, vagy nem. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez lesz ugyanúgy a metódus ebben az évben is. Na jó, azt hiszem ennyi, úgyhogy kiveséztünk minden egyes témát. Az e-heti podcastunk ezennel a végére ért. Köszönjük szépen a figyelmet, és a jövő héten újra jelentkezünk. Viszontlátásra!
Köszönjük a figyelmet, viszonthallásra!